Ötödik Szólam Podcast, 9. rész. Sziasztok! Ez az ötödik szólam, a kórusügyi podcast tippekkel, tanácsokkal, kórusotok hatékony működtetéséhez és érdekességekkel, különlegességekkel az amatőr kórusok színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. A nyári szünet után újra itt vagyunk, indul az őszi szezon, az őszi évad, nem csak a komoly zenében, nem csak az amatőr kórusok koncert életében, hanem az ötödik szólam podcast életében is. Bízom abban, hogy mindannyian úgy töltöttétek a nyári szünetet, ahogy szerettétek volna, sikerült feltöltődni, vagy éppen a kórusotokkal fellépni versenyeken, fesztiválokon indulni, és koncertek segítségével belopni magatokat a közönség szívébe. És ha már az ősz az iskola kezdésekről is szól, akkor a mai epizódban egy iskolához kapcsolódó kórussal, illetve egy egész kórus családdal ismerkedhettek majd meg. Debrecenbe látogatunk, és a Laudícia kórus család művészeti vezetőjével, illetve a kórusok karnagyával, Nemes Józseffel fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan szerveződik meg egy kórus család, ők milyen célokat tűznek ki maguk elé, és milyen akadályokkal, milyen problémákkal kell szembesülniük működésük során. A beszélgetés szünetében pedig a Laudícia kórusokat hallhatjátok majd énekelni. Jó szórakozást kívánok! Ezekkel a dallamokkal üdvözölte a világ kórusait a Laudícia kórus család az idei 27. Bartók Béla nemzetközi kórusversenyen Debrecenben. Én is a kórusverseny ideje alatt Debrecenben találkoztam velük, de a kórus család tagjai akkor már egy igen pörgős nyári szezon közepén jártak. Kezdetnek májusban a kóruszene európai nagydíjáért versengtek Várnában. Aztán júliusban következett nekik a Bartók Béla nemzetközi kórusverseny, ahol 2 második díjat és egy karnagyi külön díjat is nyertek, majd szinte onnan, még júliusban utaztak tovább az 55. Szegidzi nemzetközi kórusversenyre. Egy első díjat, 2 második díjat hoztak el, ők lettek a verseny legjobb ifjúsági kórusa, folklór műsorukért pedig a közönségdíját is elnyerték. Minden mellett pedig Nemes József júniusban még a Bona Bonis a nemzet tehetségeiért díjat is átvehette. Minden eredményhez, minden díjhoz szívből gratulálunk a kórus család tagjainak, és amikor Nemes Józseffel augusztus utolsó napjaiban beszélgetni kezdtünk, adta magát a kérdés, hogy egy ilyen pörgős, egy ilyen zsongó nyári szezon végén mennyire érzik magukat fáradtnak?
Fáradtságot nem érzek. Mert bár persze rengeteg munka és energia volt ezt a nyarat végigélni, de nyilván azok az élmények, amit elmeggazdagodtunk, azok meg kárpótolnak ezért, és ez nem a szokásos marketing szöveg része, hanem hogy tényleg így van. Nem panaszkodunk egyébként, nem panaszkodhatunk erre a nyára. Rendkívül sok mindent csináltunk. A Bartók kórus verseny után mi még Goriciába mentünk, Olaszországba, a goriciai nemzetközi versenyre. Mind a két csapat, tehát az ifjúsági és a vegyes kar együtt elindultunk ezen a versenyen. Ott is nagyon szép eredményeket ért el a kórus. Aztán hazajöttünk, pihentünk egy kicsit, és itt a debreceni augusztus 20-ai virágkarneválhoz kötődő programsorozatban vállaltunk még szerepet reggel a nagy templom előtt a kenyérszentelés kapcsán énekeltünk himnuszt, este a stadionban 20 000 ember előtt szintén himnuszt énekeltünk, szóval csuda jó dolgokon vagyunk túl. Az Európa díjon már túl vagyunk, az májusban volt Várnában, fantasztikus élmény volt. Már az önmagában, hogy részt vettünk ezen, szóval ez egy csodálatos élmény volt kiállni és tudni, hogy mennyi munka árán vagyunk ott, és hát azért megvan a versenynek a nehézsége, mert nettó 26 percet kell énekelni, ami ki versenyez kórusra, azt tudja, hogy általában ezek ilyen 12-15 perces tiszta műsoridőt szoktak elvárni a kórusoktól, itt 26 perc volt. Elsősorban ez volt, ami a legnagyobb nehézségét jelentette a felkészülésnek, de úgy érzem, hogy sikerült felnőnünk a feladathoz, úgyhogy a legnagyobb értéke az, hogy sikerült saját magunkat egy picit leküzdeni. Végül egy remek, fantasztikus olasz kórus nyerte meg az Európa-díjat idén, abszolút nem érdemtelenül, fantasztikusan énekeltek, és ráadásul rendkívül szimpatikus és barátságos közvetlen társaság volt. Nagy élmény volt mindenféleképpen. És a dolog érdekessége, hogy az ő kórusvezetőjük egy évvel ezelőtt, tehát akkor még nem tudtuk, hogy együtt fogunk Európa díjazni. Egy évvel ezelőtt meghívott bennünket Olaszországba, Fánóba. Csitteri Fánóban van egy nemzetközi kórusfesztivál, aminek ő a művészeti igazgatója. Oda készülünk most a legidősebbekkel, a kamarakórussal.
Minden nyarukat ilyen sok fellépéssel, ilyen sok elkötelezettséggel töltik, vagy ez most kiemelkedett ebből a szempontból?
Nem, mindegyiket így. A kórustagokban megvan az igény arra, hogy az egész éves munkájuknak legyen valami kézzel fogható gyümölcse. Persze sokféleképpen meg lehetne ezt oldani, de nálunk vagy a hagyomány, vagy a saját szokásunk miatt úgy alakult ez ki, hogy szeretjük, hogyha ez egy nemzetközi útban, vagy akár egy hazai útban, teljesen mindegy, csak együtt lehessünk élményekkel, gyarapunk, gazdagodhassunk. Szóval nekünk nyilván ez a legfontosabb, és a kórustagok felől is ez egy elvárás felém, azt hiszem. Általában úgy építjük fel az évünket, hogy a nyáron mindegyik együttesnek legyen, vagy ha nem is mindenkinek nyáron, de hogy egy évben egy megmérettetés, vagy fesztivál, vagy valamilyen közösségi élmény, mert része lehessen mindenkinek.
Ön választ fesztivált, vagy a fesztiválok megtalálják az együtteseket, és hogyha választ, tehát hogyha ez egy tudatos választás eredménye, akkor milyen szempontok játszanak szerepet abban, hogy melyik kórus melyik fesztiválra megy, vagy milyen versenyen vesz részt?
Már most előfordul, hogy meghívnak bennünket, ami nagyon megtisztelő és csodás érzés, hogy számítanak ránk. Éppen a tolózai nemzetközi kórus verseny igazgatója keresett meg a Bartók kórus verseny után, hogy 2017-ben lesz gyerekkari kategória, és feltétlen nevezzünk. Például ilyen esetben az ember már csak azért is, mert számítanak ránk, ettől függetlenül persze bármi lehet, még addig az nagyon sok idő, de hogy nagyon jó érzés, hogy egyáltalán foglalkoztatnak bennünket. Ha pedig én választok, akkor általában csapat aktuális állapotától is függően. Sokszor az idő tényező is nagyon fontos, hogy mikor rendezik ezt a versenyt, mert például az ifjúsági kórus tele van érettségiző vagy egyetemista fiatallal, akiknek nagyon nem mindegy, hogy április-májusban ők nem hadrafoghatóak, teljesen érthető okokból. Nekik nyilván a nyár sokkal kézenfekvőbb. A nagyoknak, a legidősebb kórusnak ott meg sokszor a nyár nem annyira jó, nekik inkább a tavaszi versenyek fekszenek. Sok szempont van. Az idő tényező mindig a legelső. Aztán a verseny nehézsége, a csapat aktuális állapota, és legutolsó sorban, ha egyáltalán ez szerepet játszhat, akkor az, hogy ez milyen helyen van, tehát hogy turisztikailag egyébként milyen. De ez mindig az utolsó, természetesen.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan indult ez a kóruscsalád, egyáltalán hogyan épült föl az időben ennek a kóruscsaládnak a tagsága, a bázisa. Ugye 1959 óta számítják a Laudícia gyermekkarnak a történetét, ahol ön is kórustag volt egykor, és aztán később úgy lett művészeti vezetője az egész kóruscsaládnak, hogy kórustagként kezdte. Mi fogta meg önt egyébként személyesen, hogyha erről beszélhetünk a kórusművészetben, hogyan lett végül karvezető?
Megfertőztek vele, nem tudom, nagyon sok mindenen átsegített. A tinédzserkornak az összes lelki vívódását úgy tudtam szerintem helyre rakni, hogy megfelelő értékrendet, meg megfelelő irányt kaptam a kórus muzsikától, a kórusban való énekléstől, a csapathoz való tartozástól. Nagyon sok nehézségen az segített át, hogy volt hova mennem, volt hova tartoznom. Nyilván a darabokban átélhető érzelmi dolgok sem utolsó szempont, szóval akkor nekem az nagyon sokat segített, és aztán azt éreztem, hogy olyan ez, mint a drog, hogy nem akarok nélküle élni. Persze ennyire tudatosan nem gondoltam végig, de aztán így utólag azon gondolkodom, hogy valószínűleg az volt a döntés lehési lehetőség, hogy vagy ezt választom hivatásomul, és akkor állandóan a részese lehetek, vagy olyan munkát választok, ami mellett ez beleférne. Hát ez előbbi sikerült, úgyhogy így maradtam a kórus berkeken belül. Igazániból 1959-ben Kisnévezel Kati néni alapította ezt a kórust a Kodály útmutatások alapján. Kodály maga is megtisztelte egyébként a zenetagozat működése során az iskolánkat. Volt itt üdvözölni a kezdeményezést. Akkor gyerekkar kezdődött csak, tehát az akkori Bányai Júli Általános Iskola berkein belül Kati néni alapított egy gyerekkart, és az nagyon-nagyon sokáig gyermekkarként működött. Már az én időmben is elkezdődött az a kezdeményezés, amikor én ide jártam, hogy milyen jó lenne, hogyha folytathatnánk ezt az általános iskolai évek után is, hogy nem nagyon akartunk ettől elszakadni. Akkor Tóth Ágnes vezette a kórust. Voltak kezdeményezések leánykarra, vegyeskarra, amikben tudtunk énekelni. Később én a nyíregyházi főiskolára keveredtem magyar énekszakra, és utolsó évesként ide vettek énektanárnak, aztán nyakamba szakadt az egész kórus 2007-ben-8-ban. Akkor már megint csak gyermekkar működött, tehát akkor már nem volt vegyes kar, meg leánykar. Végül aztán itt a volt kórustag barátaim, akikkel még egy kórusban énekeltem, meg azok a diákok, akikkel akkor elkezdtem tanítani, közösen kialakult az igény, hogy folytassuk, meg csináljunk egy vegyes kart, és akkor valami tizenvalahány fővel elkezdtünk ifjúsági vegyes kart csinálni, ami nagyon lelkes társaság volt, és borzasztóan nagy élmény volt, na de hát nulláról kezdtük. És aztán az évek alatt, és ez egy most így visszagondolni is hátborzongató, hogy az évek alatt ez 90-95 főre dúzott ez az ifjúsági vegyes kar, úgyhogy most idén januárban, 2016 januárjában döntöttünk úgy, hogy kettészedjük az ifjúsági vegyes kart. A legidősebbekből egy kamarakórus csinálunk, mert már 90 fővel nehéz egyszerűen boldogulni, megmozdulni, most egy versenyre is hogy megyünk el 90-en, akkor kit hagyok itthon. Tehát az egész kezdet élhetetlenné válni, ez most nagyon rosszul hangzik közben, meg ez egy milyen csodálatos dolog. És aztán a legnagyobbakkal elkezdtünk, már tavaly bontogattuk a szárnyunkat egy budapesti nemzetközi kórus versenyen, kamarakórus kategóriában, aztán elmentünk a Redzóba a legidősebbekkel, és akkor ott nyertük meg a nagydíjat, és aztán a legidősebbek úgy döntöttek, hogy hát ez jó, ez tetszik, és akkor így lett végül 3 kórus belőle, úgyhogy az ifjúsági vegyes kar most 6-8 évnyi működés után újra ez a 14-19 éves korosztályból áll, és a 19 év felettiek alkotják a Laudícia kamarakórust. Most még kamarakórus, de pont azon rögtünk, hogy ez 2-3 éven belül már nagy vegyes kar lesz, mert ha így haladunk.
Azt mondta, hogy a nulláról kezdték egyáltalán. Honnan tudták, hogy kell elindulni egy ilyen irányba? Sokan bizonyára álmodoznak, vagy áradoznak arról, hogy egy általános iskolában, egy zenetagozaton, vagy egy konzervatóriumban összegyűlő, és nagyon jól együtt dolgozni tudó, nagyon jó közösségi formált énekkart együtt tartsanak, és utána tovább folytassák a munkát. Önök hogyan indultak neki, hogy egyáltalán honnan tudták, hogy hogyan kell neki indulni ennek a folyamatnak?
Sehonnan, igazániból. Tök jó kérdés, de tényleg nem tudom. Sehonnan. Egyszerűen úgy kezdődött, hogy ugye a gyerekkar tette a dolgát, még a gyerekkarral dolgoztunk, és azért persze a nagyobban meg így kialakult az a hiány, hogy basszus, de jó volt, amikor ide jártam, és tök jó volt versenyekre, menjünk már mi is versenyekre. És mondtam, hogy persze, de tizenvalahány fővel nehéz lesz, és csak úgy elkezdtünk péntekenként próbálni. Igazániból csak a magunk szórakoztatására. Egyáltalán a vegyeskari kórusirodalom sem volt a sajátom. Nem sokat láttam belőle. Elkezdtük, érlelgettük, nézegettük, hát ez túl sok, voltak vágyaink, ezt ott szeretnénk elénekelni, azt milyen jó lenne elénekelni. Egy csomószor belebuktunk darabokba, egy csomószor így nem sikerült. Nagyon-nagyon komoly bukások is voltak ebben koncerteken. Mikor rájöttünk, hogy ez még nem nekünk való, ezt nem tudjuk megcsinálni. Szóval igazándiból, ahogy a legtöbben szerintem a saját bőrünkön, a saját kárunkra tanultuk meg, és úgy lett ebből aztán az, ami nem mint hogyha most nem buknánk bele dolgokba, nem mint hogyha nem járnánk az útnak még az elején, de az indulás is ugyanilyen volt, csak más nehézségekkel küzdöttünk, mint most.
Arra emlékszik, hogy mikor érezte először azt, hogy ebből lesz valami, és valami jó dolog születik ebből?
Egyszer arra emlékszem, hogy a vegyes karosokból egy páran elkísérték a gyerekkart az országos kodálykórus versenyre, én nem tudom, talán 9 évvel ezelőtt, és akkor a gyerekkar megnyerte, de ők csak kísérőként jöttek, tehát nem álltak színpadra, egész egyszerűen csak ott akartak lenni. És akkor a gyerekkar megnyerte a gyerekkari mezőnyt, és akkor mondták, hogy na mi is, most akkor mi is. Mondtam, hogy jó, de az egy másfajta munkát igényel, ez több próba, keményebb, odaadóbb jelenlét, rendben, nem baj, csináljuk. És akkor 3 évvel később a vegyeskar megnyerte a nagydíjat, tehát ugye 3 évvel ezelőtt az országos kodálykórus verseny a vegyeskar megnyerte a nagydíjat. Az mondjuk egy elég erős jelzés volt, hogy jó úton járunk. Egy kicsit hamar jött azért az a nagy díj, tehát azt most így utólag azt érzem, hogy egy picit nagy teher volt a vegyes karnak, hirtelen jött, nem mint hogyha nem örülnék neki, nem szeretném, ha ez jön neki belőle, csak hogy fantasztikus, óriási, utánozhatatlan élmény volt, félelmetes öröm volt, meg egyáltalán nem is tudom leírni talán szavakkal, de nagyon, nagyon nagy terhet rakott ránk, amivel viszonylag nehezen küzdöttünk meg. Talán az volt az első olyan pont, amikor azt éreztem, hogy nem járunk rossz úton.
Bye.
Az 5. Szólam Podcast 9. epizódjának virtuális vendége a Laudícia kórus család, így az előbbiekben is őket, a kórus család egyik kórusát hallhattátok énekelni. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mely felvételek szólalnak meg az 5. Szólam Podcast mai adásában, akkor látogassatok el honlapunkra az 5.szólam.com/009 oldalra, 5.szólam.com/009, ahol a felcsendülő művek adatai mellett minden hasznos és érdekes információt megtaláltok a beszélgetéssel kapcsolatban is, amit most folytatunk tovább Nemes Józseffel, a Laudícia kórus család művészeti vezetőjével. Beszéljünk a jelenről, erről a kettő, illetve hát az újdonsült most már harmadik együttesnek a működésről. Hogy az egyes együttesek, az egyes kórusok, korcsoportok szerint milyen keretek között működnek? Az iskolai gyermekkórus milyen keretek között működik, és hogyan épül erre rá az ifjúsági vegyeskar, illetve a kamarakórus, amiről az előbb beszélt?
A gyerekkar szerintem az ország egyik legkiváltságosabb helyzetében van. Ezzel tisztában vagyunk, hogy óriási szerencsénk van a gyerekkarban. Én 5-től 8-ig tanítom a gyerekeket. Van itt egy alsós kórus, amit Deli Gabriella vezet. Elsőtől tanítja a gyerekeket, másodiktól járnak az alsós kórusba. A felsős kórusban 5-től kezdenek, és heti 4 énekórájuk van minden osztálynak. Ezen kívül órarend szerint, és ez óriási dolog, hogy órarend szerint van heti 4 kórusunk. Ez hétfőn csütörtökön jelent dupla kórust, 3.-4. órában, amikor még friss az elme, friss a gyerek. Agya. Szóval ez a legnagyobb áldás, ami van. Péntek délutánonként a legelkötelezettebb, legelhivatottabb tanulók jönnek. Kamarakórusnak hívjuk, de ez már csak hagyományozódott ez a név, de nagyon sokan vagyunk. És oda jönnek vissza a már elballagott, de még gyerekkarban a koruk alapján hadrafogható volt diákok. Ez péntek délután van, és akkor péntek este 5-től 8-ig próbál az ifjúsági vegyeskar. Itt nyilván van átfedés, tehát aki 15-16 éves, az még a gyerekkarba befér, de már jár az ifjúsági vegyeskarba, és annak mondjuk van egy jó kis húzós péntek délutánja, de nem panaszkodnak, és akkor itt vannak, akkor mondjuk az ilyen diákok 15-tól este 20-ig. Tehát az jó, de nagyon szeretik, úgyhogy hát nincs baj. És akkor vasárnaponként este próbál a kamarakórus 5-től 20-ig. Nyilván az Európa-díjas verseny előtt azért sűrűsödött. A kamarakórussal azért már, mivel felnőttekről van szó, ott azért már nyilván egy picit rugalmasabb a próbaidő is, meg egyáltalán, hogy mikor találkozunk, hogy futunk össze, tehát ott próbálunk egy kicsit rugalmasabban lenni. Igazán a péntek vasárnapra koncentrálódik a legtöbb próba.
Zárt a közösség?
95%-ban zárt körülbelül. Nem vagyunk elutasítóak a kívülről jövő emberekkel szemben. Nem is válogatok, tehát volt erre igény, és van olyan ember a kórusban mai napig, aki kívülről jött, de az az érdekesség a dolognak, kérdezték tőlem, hogy van-e meghallgatás, vagy ilyesmi, mondtam, hogy nincsen, mert aki nem elég jó, az úgyse érzi itt jól magát, aki emberileg nem megfelelő, azt meg a társaság úgyis kilöki magából. Tehát, hogy nem gondolom, hogy nekem kell azt a döntést meghozni, hogy valaki idevaló-e vagy nem, mert nem vagyok én annyira okos, és nem vagyok annyira jó szerintem, hogy el tudjam elsőre vagy másodjára dönteni, hogy ő megfelelő lesz-e vagy nem. Ráadásul egyébként az előzetes ítélkezéseim sose jöttek be, amiket úgy magamban gondoltam, hogy hát ez biztos nem fog tudni megmaradni, biztos, hogy itt maradt. Nem vagyok ebben jó, és nem is szeretnék ebben tetszelegni. A társaság tökéletesen tudja, hogy ki az, aki idevaló, és ki az, aki nem. 170-en vagyunk körülbelül összesen. Azt hiszem, hogy talán 6-8 ember van, aki nem ide járt általános iskolába, de ők zseniálisak egyébként is. Ma már nagyon sok ember erről hirtelen nem is tudnám megmondani. A 6-8 emberből hirtelen lehet, nem mondanám meg, hogy nem járt ide, tehát annyira asszimilálódott. Fantasztikus társaság. Nyilván azzal, hogy a görög katolikus egyház 3 éve átvett bennünket, illetve most már 4. éve, a kórus bázisa is megváltozott, abszolút jó irányban, és a kívülről jövő emberek száma is egy kicsit megnőtt, hiszen az egyházi méltóságok gyermekei is nagyobb igény mutatkozik, hogy csatlakozzanak hozzánk, és nyilván velük azért egy, bocsánat, hogy ezt mondom, de egy minőségi kórus énekes állomány jön létre. Az utóbbi években ez egy picit átfordulni látszik, de abszolút jó irányba.
Ha az ifjúsági vegyeskart, illetve a kamarakórust nézzük, ami ugye már nem az iskola égisze alatt, vagy nem az iskolai keretek között működik, akkor ennek a két együttesnek mi jelenti szervezetileg a hátterét?
8 évvel ezelőtt ezelőtt létrehoztunk egy egyesületet szülőkkel és egy-két kollégával. A jogi-gazdasági hátterét a mind a három kórusnak ez látja el. Két elnökségi tag ő szülő, és az ő gyerekük még mindig jár. Tehát, hogy ők már a legidősebb csapatot erősítik, a felnőtt emberek a gyerekeik, de ők még mindig csinálják ezt. Tehát elsősorban ők a legfőbb segítőim. A kollégáim közül is vannak angolos kolléganő, aki állandóan jön tolmácsolni, mi leszget, ha arról van szó. Van egy kolléganő, aki a pályázatokat nézi. Ezek mind önkéntes alapon. A párom segít rengeteget, amikor hirtelen döntéseket kell hozni, vagy gyorsan kell válaszolni. Pont aktuális ez a kérdés, mert most az egyházban kialakult az az igény, hogy emögé a három kórus, négy kórus mögé, mert ide az alsósokat is ide számítjuk, ez emögé négy kórus mögé most már valószínűleg egy nem önkéntes alapon működő csapatot kellene létrehozni, és anyagilag függetleníteni az iskolától ezeket az együtteseket. Ez most még gyermekcipőben jár, tehát még ötletelünk, gondolkodunk, de úgy tűnik, hogy most szeptember 1-ével sikerül egy kórustagot felvenni magunk mellé, és ő lesz a kórus titkára abszolút főállásban. Nagyon örülök neki, mert most már azért kezdett egy kicsit sok lenni a szervezés a három kórus körül. Szervezetileg így nézünk ki. Fantasztikus dolognak tartom, hogy az egyház, egyébként a görögkatolikus egyház mind a három együttes sajátjának tekinti. Tehát nem csak azt a gyermekkart, ahonnan egyébként az ő iskolájából kerülnek ki, az ő fenntartása alá került iskolából kerülnek ki a diákok, hanem azokat a kórustagokat is a sajátjának tekinti, akik sose járt. Tehát nem akkor járt ide, amikor még görögkatolikus egyház volt a fenntartója az iskolának, és mind a három kórust abszolút ilyen atyai szeretettel veszi körül. Döbbenetes, hogy nem voltunk ezt hozzászokva. A legtöbb kórusnak tudom, hogy, és tudom, mert mi is így voltunk, hogy nincs senki, aki odafigyelne, vagy ha van is, akkor az anyagi lehetőségei korlátozottak. Nyilván az egyháznak is, de ami az erejéből és a lehetőségéből telik, azt megteszi.
Ugye 2008-ban alakult az ifjúsági vegyes kar. Ezek szerint azóta már voltak, akik leérettségiztek kórustagként, meg most is mondja, hogy vannak érettségizőkorú tagjai a kórusoknak. Mi lesz velük utána? Hogy készülnek erre egyáltalán? Készülnek-e? Van erre stratégiájuk, hogy a felnövő, az ifjúsági kórusokat kinövő kórustagokkal mi legyen, mi lesz?
Tehát a kamarakórus pont ezért jött létre. Nem csak létszámilag nőttük ki a ifjúsági vegyes kart, hanem korban is. Tehát abszolút kézenfekvő volt, hogy ha megfelelő számban van igény a folytatásra, akkor inkább maradjunk helyben, én nem akarom ezeket az embereket elveszíteni. Ha ez nem lenne, nem tudom, tehetnének, talán semmit. Vagy kereshetnének maguknak vegyes kart, nem kívánom itt minősíteni az itteni lehetőségeket. Van más kórusokban kórustagunk, és jól járt vele, ami egy nagyon jó lehetőség, Debrecenben a Tamási László által vezetett Kölcsei kórus, az egy fantasztikus női kar, és ott van lehetőségük folytatni. Nekünk más a problémánk amúgy, és ezzel pont így aktuálisan most küzdünk, hogy az én kiváló kórustagjaim külföldre menekülnek. Maradnának, szeretnének itt élni, és nem akarnának bennünket itt hagyni, és ilyen iszonyú drámáink vannak pont a napokban egyébként. Nagyon nehéz megérteni, hogy kiváló, fantasztikus elmék, csodálatos emberek, és a jobb megélhetés reményében is abszolút már több, mint remény. Németországban gyógyszerészként 6-8-szor ennyit keres, és kénytelen kell. Ha nem akar szenvedni, akkor meg kell hozni azt a döntést, és közben meg saját bevallása szerint is a legfőbb visszatartó ereje ez a társaságot, nyilván a családja után nem akarja itt hagyni a kórust. És például van olyan, aki már Olaszországban ezért jön velünk, holott úgy volt, hogy jön, kapott egy lehetőséget, nem jön. De még próbára bejár, mert a szíve meg itt van. Szóval nekünk más a problémánk szerintem, és ez nem csak az én problémám, ezt tudom, sok mindenkivel beszéltük, hogy azért kopunk egy picit, hál' Istennek nem nagy számban, de azért kopunk egy picit, mert a külföld cipolyozza el az embereinket. Aki eddig elment, azoknak a 80-90%-a munka miatt is többnyire külföldre vagy Pestre. Így veszítjük el az embereinket. Szóval nem is az, hogy kinőnek is hogyan tovább, hanem hogy a jobb életreményében egy külföldi munkavállalás miatt kelletlen megválnunk tagjainktól, és nekik tőlünk. Ez egy nagyon nehéz ügy.
Ha kíváncsiak vagytok arra, milyen darabok szólalnak meg a Laudícia Kórus család kórusainak előadásában az 5. Szólam Podcast mai epizódjában, akkor látogassatok el az 5.szólam.com/009 oldalra. Folytatjuk a beszélgetést most Nemes Józseffel, a Kórus család művészeti vezetőivel. Ezekre a versenyekre eljutni az egy jelentős anyagi ráfordítást igényel. Hogyan szereznek forrásokat ezekre? Hogyan szereznek forrásokat a működésre? Egyáltalán Debrecen, mint közeg, mennyire támogató, hogyha kórusokról van szó?
Emlékszem egyébként, amikor Rigába készültünk, akkor a kórus spontánus, mert mi mentünk Magyarországról. És emlékszem, hogy láttam a Facebookon, hogy pénzgyűjtési akció van ott is, itt is. Mosolyogtam, hogy igen, hogy ez sajnos másképp nem megy. Na, akkor például pályázati pénzből, meg innen-onnan próbáltuk összeharácsolni a pénzt. Korábban nagyon-nagyon-nagyon nehezen működött. Tehát igazániból azt kell, hogy mondjam, hogy a görögkatolikus évek előtt ez szinte nem ment. Azt tudom mondani, hogy 0 forint jött be.
De ez a szellemi háttér hiányának, vagy egyfajta támogatói légkör hiányának köszönhető, hogy mi változott meg ezen a téren azzal, hogy bekapcsolódott a görögkatolikus egyház az iskolájuk működtetésébe, fenntartásába?
Más az értékrend. Tehát amíg egy önkormányzati iskola voltunk, addig mi egy voltunk a 30-valahány, 40-valahány iskolából a városban. Nem különösebben látták benne az értéket. Hiába egy világhírű kórus működött itt, illetve nem is egy, hanem 4. Egy voltunk a sok iskola közül, és ha az egyiknek nem jutott krétára, a másiknak nem eljusson nemzetközi versenyre alapon, hogy képzeljük mi, hogy nekünk, ha a másiknak se tud adni, hamar el volt az intézve. És aztán jött a görögkatolikus egyház, értéket látott ebben, lehetőséget lát ebben, büszke ránk, mi nem egy vagyunk nekik a sok közül, hanem mi vagyunk a kórus az egyháznak. Teljesen más a megközelítése a dolognak. Abszolút másképpen viszonyulnak hozzánk, és mivel az egyház is úgy viszonyul hozzánk, ahogy viszonyul, és közben a város vezetésében is változások történtek, ezért most már a város is kezdi bennünk meglátni az értéket. Tehát mondjuk a város hozzáállásában is az elmúlt 1-2 évben tapasztalható egy pozitívabb hozzáállás, ami szintén az egyháznak köszönhető. Nekik megvan a megfelelő infrastruktúrájuk ahhoz, hogy felhívják ránk a figyelmet. Én hiába kopogtattam eddig is. Igazán kisember vagyok én ahhoz, hogy meghallgassanak, vagy azt mondják, hogy persze, hát Aranyos vagy Józsiát majd megoldjuk. Az egyház szavát azért hamarabb meghallják, és ők fontosnak tartják ezt, és értéket látnak benne. Szóval teljesen más a megközelítés, más az értékrend. Nem akarom a elcsépelt, sokat használt stadionépítéssel szembeállítani, de hogy mondjam, eddig a labdapattogás fontosabb volt Debrecenben, mint sok minden más, én azt gondolom. Legalábbis így éreztem, lehet, hogy nincs igazam, de erről az oldalról így éreztem. Most pedig érzek valami változást ezen a téren. Sokkal több figyelem háról, nem csak ránk szerintem, hanem a többi kulturális csoportra is Debrecenben. Sokkal többet hallani róluk, de legyen ez tánc, vagy ének, vagy bármi. Most nyilván, ha a kórus belkeken belül maradunk, akkor az, hogy például a mostani Bartók kórus versenyt sokkal több pénzből tudták megrendezni, ahogy tudom, sokkal színvonalasabban sikerült megszervezni, mint a korábbi években. Igény van a további Bartók kórus versenyek megrendezésére is a városban. Eddig azért ez nem volt feltétlenül ennyire egyértelmű. Nekem jónak tűnik, ami történik, persze. Nem látok bele igazán, és lehet, hogy tévedek, de nekem, mint hétköznapi embernek ez a meglátásom.
Ez azt jelenti, hogy leginkább a forrásteremtés kapcsán az egyházra támaszkodik az egyesület, és emellett vannak saját akcióik, elindulnak pályázatokon és hasonló téren. Jól értem ezt?
Elsősorban pályázatokban, mert nem szeretnénk rá nehezedni az egyházra. Tehát elsősorban pályázatokból szeretnénk megoldani. Nyilván a kórus tagoknak is jelentős anyagi áldozata jár ez még így is. Csak nem a vállalhatatlan kategória, hanem a kigazdálkodható kategóriába próbáljuk lenyomni az árakat. Bár a mi kórus tagjaink sem élnek nagy lábon, sőt, nagyon sokan nagyon nehéz helyzetben élnek. Megpróbáljuk annyira konszolidálni az árakat, hogy vállalható legyen még egy viszonylag nehéz sorsú családban is. Ha a pályázati pénzeket összejönnek, vagy nem jönnek, tehát látjuk, hogy mennyiből gazdálkodunk, akkor utána az egyház megpróbál még támogatókat keresni, vagy saját forrásból kiegészíteni ezt. Vagy misi alkalmakon éneklünk, gyűjtést szervezünk a kórusnak, tehát egy sor olyan lehetőség van, ami ilyenkor megkönnyíti a szervezést és az utak megvalósulását. Szóval megpróbálnak mindent megtenni a saját eszközeikkel, de elsősorban nem szeretnénk rájuk nehezedni.
Bár külföldön is és országszerte is sokat utaznak, de azért mégiscsak Debrecenben vannak otthon ezek az együttesek. Kik járnak el a koncertjeikre? Mekkora a mondjuk úgy a rajongói bázis a kórusaiknak?
Hát elsősorban a szülőkből és a család és a szűk ismerősi körből került ki korábban a közönségünk. Aztán az az évek során úgy érzem, hogy változott. Ez egy nagyon lassú és nehéz folyamat szerintem, és biztos mások is alátámasztják azt, hogy nagyon nehéz manapság egy kórus koncertre beültetni az embereket is. Úgy, hogy aztán legközelebb is eljöjjön.
Mi az oka ennek egyébként ön szerintem? Mert ezt sok embertől hallottam már, sőt valaki nekem néhány hónapja egyenesen azt is mondta, hogy nem lehet elvárni egy zeneileg nem képzett embertől, hogy másfél órát kóruszenét hallgasson. Mi ennek az oka, vagy miben gyökerezik ez ön szerint?
Szerintem sokrétű dolog ez egyébként, valószínűleg nem egy-két év gyümölcse ez. Azt gondolom, hogy nagyon bent van az igényszint. Csak legyünk őszinték, tehát ha a lakodalmas mulató zene elég a társadalom egy jelentős hányadának a mindennapokban, és nem mondom, hogy egyébként nem kell meghallgatni bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos szituációkban az a jó, vagy a tévéből ömlő minősíthetetlen színvonal elegendő a társadalom egy jelentékeny hányadának, akkor érthető, hogy vajon miért nem elég neki, vagy miért nem tud felnőni, vagy lealacsonyodni, teljesen mindegy egy ilyen kulturális eseményhez. Biztos a habitusomból adódóan még van bennem lendület, és azt gondolom, hogy szerintem nevelhető a közönség csalásokkal és zsivány eszközökkel igenis meg lehet szerintem oldani, hogy megszerettesse az ember, egy kicsit közelebb hozza. Hiszem, hogy lehet ezen alakítani.
Mik ezek a zsivány eszközök, ahogy ön fogalmaz? Önök mivel élnek, hogy közelebb vigyék a kórus muzsikát a közönséghez?
Megpróbáljuk olyan elemekkel kiegészíteni, és nem természetesen nem az igényes zenei megvalósulás rovására, olyan elemekkel kiegészíteni, ami egy picit közelebb hozza a mindennapjaikhoz az embereket. Tehát például a saját társaságomon, akik nem a kórusból kerülnek ki, vagy a rokonságomból, tudom, hogy nem köti le a figyelmét, mi meglátjuk, meghalljuk benne a szépséget, de mondjuk egy reneszánsz, mit tudom én, Tálli szónáta lux, ami értelen így a leginkább eszembe, hogy mi meghalljuk benne a gyönyörűséget, de nem biztos, hogy ez egy olyan embernek, aki igen, ahogy mondta is, hogy nem biztos, hogy elvárható, hogy ő ezt észrevegye, mert mitől venni észre, hanem megpróbál az ember koncerteken beszélni róla, elmondani, hogy miért szeretjük, és nem a zene nyelvén nem feltétlenül, mint egy énekórán, vagy például egy kis koreográfiával, nyilván nem a Tálli szónáta luxot, de hogy lehetőséget adnak bizonyos darabok arra, hogy egy kis koreográfiával, vagy egyes koncerteken vetítésekkel kiegészíteni. Nem én találtam ezt ki, nagyon sok helyütt látom, hogy egyre gyakoribb. Például most ugye a Bartók kórus versenyzárásán a Bartók műnek ugye homok festés kísérete volt, és hogy lekötötte a nézőket, pedig nem, szóval, hogy tudjuk, hogy azért menekülnének ki fel az emberek sokan, sajnos. Vagy például olyan darabokat választani, az nagyon vékony mesdjén mozog, ami még nem könnyű zene, de még komoly zene. Olajájló darabjai jutnak eszembe, és tudom, hogy nagyon sokan éneklik az ő darabjait, mert ő szerintem azt a nagyon vékony mesdjét nagyon jól megtalálta, ami picit hajaz a populáris zenére, de még abszolút értékes és mély mondani valójú zenéje van. Tudom, hogy a zenéleg nem művelt közönség például kifejezetten imádja ezeket a műveket. Észre se veszi, és egy kórus zenét hallgat otthon, mert hallotta a koncerten. Például a diákjaim osztálytársai voltak koncertünkön, ez nem volt, és úgy nem zenei osztályba jár, és elhívta az osztálytársait, és beültek a karácsonyi koncertre, és utána mesélték, hogy az egyik darabot, amit énekeltünk, azt otthon hallgatják, és hogy azt gondolom, hogy akkor egy zsiványak vagyunk, mert megfertőztük, nem is tudja, és kórus zenét hallgat otthon. És innen már csak egy lépcső, hogy akkor megint eljöjjön, és akkor lehet már kapott annyi kórus zenét, hogy egy picit közelebb tud kerülni esetleg egy kevésbé populáris, a klasszikus felé hajló dologhoz is, nem tudom. Talán ez lehet a titka, de nem vagyok benne biztos, csak hiszem, hogy kialakítható.
Beszéljünk egy kicsit így az interjú vége felé a jövőről. Hogyan indul a tanév az együtteseknél?
A kis cuki ötödikeseimet összekaparom ilyenkor évelején, mert ilyenkor kezdjük egymást megszokni. Összerázzuk magunkat, a kamarakórus megy Fánóba, velük már egy hete próbálunk minden nap az indulásig, nyilván a hétvégét nem, tehát hétköznaponként. Aztán majd még a szeptember 1-én a görög-katolikus évnyitón énekelünk egyet, hogy belerázódjunk az évbe. Utána pedig sorban jönnek már a koncertek, különböző felkérések itt a Debreceni Költségközpont már szeptember 22-én igényt tartana ránk, és aztán egész évben nyilván karácsonyi koncertre készülünk, közben Pestre megyünk majd fel egy koncertre, úgyhogy úgy építjük fel, hogy az egész év ne egy káosz legyen, hanem azok a darabok, amiket majd esetleg versenyre vagy fesztiválra szeretnénk vinni, azokat szépen csendben elkezdjük szeptemberben. Közben a karácsonyi dolgokat is már elkezdjük kóstolgatni, hogy ne kapkodás legyen a vége. Igyekszünk megcsinálni mindent a lehető legjobb tudásunk szerint. Persze aztán az élet mindig átírja ezt, tehát olyan sosincs, hogy eltervezzük valahogy, és aztán úgy alakul az év, mert szerencsére mindig jön megkeresés, felkérés, vagy változnak a dolgok, arra meg megpróbálunk a lehető legjobban reagálni és megoldani.
Ugye most arról volt szó, hogy a kórustagokkal hogy indul a tanév, de a szülőkkel hogy indul a tanév? Van-e valamilyen folyamat, vagy olyan összejövetel ilyenkor év elején, vagy egyáltalán ciklikusan tartanak-e olyan összejöveteleket, ahol a szülőkkel tudnak kapcsolatot tartani, mert hát nyilván a gyerekekhez leginkább a szüleiken keresztül vezet az út.
Szoktunk egyébként az iskola udvaron minden évben van ilyen kórusos jambori, ahol ott van a legkisebbtől a legnagyobbik, szülőktől, barátnőn át mindenki jöhet, és akkor ott elbeszélgetünk. Nyilván ez egy informálisabb helyzet, inkább az a cél, hogy megismerjük egymásban. A szülők is lássák, hogy milyen közösségben van a gyermeke. Én az ifjúseket mindig, mint egy példaképként igyekszem a többiet kiállítani. Szeretném, ha látnák a szülők, hogy mivé válhatnak. Az ő gyerekeik is, és azt gondolom, hogy ezek általában nagyon szoktak elsülni. Természetesen van ennek egy formálisabb része is. 4-5 szülőértekezlet szokott lenni egy évben. Itt rögtön szeptemberben az elején a tervekről, karácsony előtt, alapvetően a karácsonyi koncert kapcsán, mert azért az mindig egy nagyon nagy szervezés. Januárban, amikor a tervekből már kezd valósággá válni, és nyár előtt, mert ugye beszéltük az elején, hogy nekünk a nyára koncentrálódik a legtöbb utunk, tehát a nyár elején mindenképpen szoktunk még tartani, és aztán nyilván vannak rendkívül esetek, amikor még ezen kívül is találkozunk. De hál' Istennek a szülők nagyon partnerek ebben, és abszolút jönnek a szülőjére, érdeklődnek. Szóval az nagyon nehéz lenne, ha nem lenne ilyen támogatottságom a szülők felől, de abszolút partnerek és abszolút társak ebben, úgyhogy nincs okom a panaszra.
Nemes Józsefnek, a debreceni Laudícia Kórus Család művészeti vezetőinek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és külön köszönöm, hogy augusztus utolsó napjaiban a tanévkezdés és egy újabb olaszországi út teendői közepette vállalta a beszélgetést, hiszen szeptember 6-án, amikor az 5. Szólam Podcast 9. epizódja, ez az adás napvilágot lát. A Laudícia Kórus Család kórusai éppen Olaszországban, Fánó városában vannak, és egy nemzetközi kóruszenei találkozón vesznek részt. Jó utat kívánok, és sok sikert a fellépésekhez! Ez volt tehát az 5. Szólam Podcast 9. epizódja. Jó őszt, énekszóban gazdag tanévkezdést kívánok, és hogyha még egy picit nosztalgiázni szeretnétek, a nyárra szeretnétek visszatekinteni, akkor látogassatok meg minket a Facebookon, az 5. Szólam Podcast Facebook oldalán, ugyanis éppen a nyári kórusos élményeket gyűjtjük, azokat szeretnénk csokorba szedni, úgyhogy ha van olyan élményetek, ami kórushoz kapcsolódik, esetleg egy eddig ismeretlen kórus bűvöltelt titeket énekével a valamilyen nyári fesztiválon, vagy esetleg a saját kórusotok egyik fellépése, vagy egy kórustából egy tartalmasan eltöltött kórusos hétvége, vagy kórusos hét maradt meg a legemlékezetesebb nyári élményként a szívetekben, akkor azt osszátok meg velünk. És ugyanúgy osszátok meg velünk, hogyha érdekes kórusról, kórusprojektről tudtok, vagy értesültök, vagy ha azt szeretnétek, hogy a ti kórusotok legyen a vendég az 5. Szólam Podcast valamelyik következő műsorában. hello@5.szólam.com az e-mail címünk, tehát hello@5.szólam.com, és a Facebook oldalunkon is persze megírhatjátok, küldhettek nekünk privát üzenetet, vagy valamelyik bejegyzésünk alá, akár kommentbe is beírhatjátok, hogyha szeretnétek szerepelni az 5. Szólam Podcast valamelyik műsorában. Köszönöm tehát a figyelmeteket, én Bognár László vagyok, sziasztok!